Hallgassuk meg Istennek hozzám szóló igéjét, Máté evangéliumából, a 25. részből, a 14. verstől eképpen.
Mert úgy van ez, mint amikor egy hirdetlen készülő emberek hivatott szolgálni, és átadtanak itt vagyonát. Az egyiknek 5 páros volt, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1-et, 9-9 képességek szerint, és elment idegenben. Az, aki az 5 páromat kapta, azonnal elindult, vállalkozója se fogott, és nyert másik között. Ugyanis az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, de az 5-ásot a földre, és elrejtette ura helyét. Hosszú idő múlva, azután megjöttetek meg a szolgáltak az ura, és támadásra adott felé. Eljött az, aki az 5 pályázomot kapta, oda vissza a másik 5 pályázomot, és így szólt. Uram, 5 pályázomot adtál nekem, nézd, másik 5 pályázomot nyertem. Uram, így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgálat, kevésen hű voltál, sokat bízott lelkezetel. Menj be, Uram, ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 pályázomot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 pályázomot adtál nekem, nézd, másik 2 pályázomot nyertem. Uram, így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgálat, kevésen hű voltál, sokat bízott lelkezetel. Menj be, Uram, ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 pályázomot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy jelenhetetlen vagy, aki ott is alatt, ahol nem vezettél, és onnan is vizet, ahová nem voltál. Félelmemben elmentem tehát, és elássam a pályázomodat a földbe. Nézd, itt valami a tiéd. Uram, így válaszol neki. De gonosz is ezt szólva. Tudtad, hogy ott is alatt, ahol nem vezettem, és onnan is vizet, ahová nem szóltam. Ezért el kellett volna az idő a kénytől a kénytől, és amikor megjöttem, hamarosan kaptam volna vissza az, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentum van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétezik, amilyen van. A haszontalan szolgán pedig besíteti a külső sötétséget. Ott lesz majd sírás és sok csikoltatás.
Mennyei Atyám, örvendező szívvel borulunk el most előtte, mert a te kegyelmedből lépettek minden napra, és mert te ma is eltöltött szereteted és hűségedet hozzánk. Dicsérjük neved a Szentek gyülekezetében, mert ma is egyenlítettél bennünket, hogy megállj és megszentelj a te igéddel. Köszönjük neked, hogy irgalmat adod, mindig elkísérteni teljük az elmúlt hét alatt, és hogy óvó kezed mindvégig megtartod bennünket. Urunk, te látod a mi szívünket, te látod azt, hogy mi mennyi védkeztünk gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Kérünk Atyám, bocsáss meg ezeket, hogy tisztán és méltón tudjunk itt most együtt lenni, és hétköznapjainkban élni a te dicsőségedre, és felváltani javára. Kérünk téged, készíts fel szívünket és értelmünket a te igéd elfogadására, mert kicsi emberi értelmünk egyébként nem értené, és bűnös emberi szívünk magától nem szeretné. Legyen számunkra, sötétben járók, ingadozók, előtenek számára a te igéd mindennél jobban fénylő szövétnek, melyet igaz utat mutatja nekünk. S legyen kenyér, melyből előtt menthetünk ugyanazon, hogy azon az utat meg is tudjunk állni. Emlékezz meg a téged félőről, szolgáljukról, s adj nekik előtt, hogy amiből méltatlanul is bűnben kaptak tőled, azt majd egykor neked kamatosról tudják visszaadni. Add, hogy soha se felejtjük, hogy nekünk tőled ilyen tőledésünk van, a világban, a világért. Szentelkedve, Urunk, most légy, légy itt a falak között, és légy itt a szívünkben is. Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg bennünket. Amen.
Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 286. dicséret 13. és 14. verseit. A 286. dicséret 13. verse így kezdődik, adjad nékünk a te szent lelkedet. Úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékok vannak, e szerint szolgálunk is. Kedves testvéreim, Alex Haley Gyökerek című regényében a következőket írja. Ezredek raboltak el egyenként, mint ősümet kultát, de összehasonlíthatatlanul többen voltak, akik ének idején sikoltozva ébredtek a földgyújtott rabszolgavadászoktól körülvett falvakban. Az életben maradt, munkaképesnek látszó foglyokat nyakuknál fogva egymáshoz szíjazták, és hosszú, nem egyszer mérföldes menetoszlopba sorakoztatták. Elképzeltem, hányan haltak meg a tengerparthoz vezető gyötrelmes menetben. S hány embert, már lépni is gyengét, hagytak hátra, hogy nyomorultól elpusztuljon. Elképzeltem, hogyan üklegelték, vonszolták őket a csónakok felé. Hallani véltem sikolyaikat, látni, hogy 10 körömmel kapaszkodnak az anyaföldbe, s hogy végül már a port harapják. Lepergett előttem, hogyan tuszkolják le őket, üklelek és szidalmak közepette a bűzös hajóműbe. Hogyan láncolnak oda minden embert a fricséhez, olyan sűrűn, hogy sokszor még hanyat sem fértek el. Csak oldalt, mint a dobozban, az élükre állított kanalak. Rabszolgasság. Feltétlen engedelmesség, a szabadság elvesztése. A szolga gyakorlatilag teljes függőségben él, alárendeltségben van urával szemben. Tulajdona nem lehet, hanem mindig az urának és az uráért kell dolgozzon. Igen, rosszul csengő szavak ezek napjainkban. Különösen, amikor oly sok szó esik az esélyegyenlőségről, és arról, hogy mindenkinek ugyanolyan jogokat kell biztosítani. Rosszul csengő szavak ezek, amikor egyre többen és többen küzdenek ezekért a jogokért és értékekért ebben a világban. Az előbb felolvasott szakaszhoz, történethez hasonló volt a helyzet a Jézus korabeli Izraelben is. Ismerték a szolgasságot, a rabszolgasságot. És abban az időben teljesen természetes volt az, hogy az Úr Úr, a szolga pedig szolga. A különböző társadalmi rétegek között nem volt átjárhatóság. Így aztán mindenki magától érthetődő természetességgel fogadta el a helyzetét. Az Úr Úr volt, a szolga pedig szolga. Háromféleképpen válhatott valaki szolgává. Az első az volt, hogy valaki hadifogságba került, és utána szolgaként ott maradt a megszálló csapatoknál, a megszálló népnél. A második variáció az volt, hogy eladósodott, elszegényedett, és ahhoz, aki kölcsön adott neki, ahhoz került, mint szolga, hogy ledolgozza az adósságát. A harmadik lehetőség pedig az volt, hogy megvásárolták őt. Mi ebbe a harmadik kategóriába tartozó szolgák vagyunk. Vagy legalábbis erre hív el bennünket Isten. Mi, akik rendszeresen itt vagyunk a templomban, valószínűleg már megszoktuk ezt a gondolatot, hogy Isten szolgáiként tartanak ránk számot. Ugyanakkor azoknak az embereknek, akik nem járnak gyülekezetbe, bizony-bizony nagyon nehéz ezt hallani. Úgy is mondhatnánk, hogy talán kinyílik a bicska a zsebükben. Ilyet hallani, hogy megfosztatnak a szabadságtól, hogy ők szolgák. Nehéz elviselnünk a korlátokat. Nehéz elviselnünk, hogy valaki elmondja nekünk, hogy mit cselekedjünk. Nem bírjuk elviselni a kötöttségeket. Egy ilyen gondolat azonnal ellenállás vált ki belülünk. Még hogy én szolga vagyok. Nekem senki nem mondja meg, hogy mit csináljak. Még az Úr Isten se. Ez szokott lenni az egyik leggyakrabban elhangzó érv Isten tekintélye ellen. Ez volt az az indulat, amely megszólalt Ádámban és Évában, amikor engednek a sátán csábításának. Ezért akarnak olyanok lenni, mint az Isten, aki tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert ők is tudni akarják. Ők is az urai akarnak lenni a döntésnek. Mert én tudom, hogy mi a jó nekem. Én tudom, hogy mi az érdekem, hogy mi válik hasznomra. Nekem senki nem mondja meg. Én döntök az életem folytatásáról. Én határozom meg, hogy mikor lépek be, illetve mikor lépek ki egy kapcsolatból. Én döntöm el, hogy mi lesz azzal a gyermekkel, aki megfogant bennem, mert az én testemben van. Én döntöm el, hogy mi lesz a halálommal, hogy mikor történjék az meg. Az ember akar dönteni, mert nem bírjuk a kötöttségeket. Döntök, mert én nem vagyok szolga. Én szabad vagyok, és én tudom, hogy mi a jó nekem. És egészen őszinték vagyunk, akkor sokszor mi is hasonlóképpen gondolkodunk. Még mi is, akik itt vagyunk az Isten házában, akik tudjuk, hogy Isten szolgái vagyunk. Mert lássuk meg, hányszor átvesszük mi is az irányítást. Hányszor gondolkodunk úgy, amikor a megélhetésről van szó, mint Isten népa a pusztában, amikor Isten mannát adott nekik. Egy napra valót. Aztán a nép mit csinál? Oda megy és elkezd gyűjteni. Az a biztos, ami otthon van. Az a biztos, ami az enyém. Igaz, hogy Isten megígérte. De soha nem lehet tudni. Az a biztos. És utána megrohad, megromlik, és rá kell döbbenjenek, hogy Isten szava igaz. De nem vagyunk ezzel másként mi sem fiatalok. Hányszor és hányszor imádkozzuk, hogy Urunk, adj nekünk segítőtársat, hozzád őt. De már pontosan tudjuk, hogy mi kit szeretnénk. Már pontosan tudjuk, hogy ki az a bizonyos hozzánk illő, és már konkrétan kérünk. És hányszor mondjuk azt, hogy te mutasd meg, hogy hol van a helyem a világban. De mi már tudjuk, hogy hol van a helyünk a világban. Mert pontosan tudjuk, mert berendeztük az életünket. Tudjuk, hogy miket szeretnénk elérni. Milyen karriert befutni. Milyen értékeket, anyagi dolgokat szeretnénk megszerezni az életben. Nehezen adjuk fel a szabadságunkat. Különösképpen, amikor a döntéseinkről van szó. Még mi is keresztjének. És talán igazunk is lenne, hogyha így gondolkozunk. Hiszen a korunk erről a gondolkodásról szól. Ezzel áraszt el bennünket a média, az újságok, gyakorlatilag erre buzdítanak bennünket az iskolában is, a munkahelyen. Igazunk lenne. Abban az esetben, hogyha nem Isten lenne az, aki először szolgált felénk, ha nem Isten lenne az, aki megvásárolt bennünket, ha nem ő lenne az, aki először lépett az ember felé. Így írja ezt Pál a Krisztus himnuszban, a Filippi beliekhez írt levélben. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ő volt az, aki megvásárolt bennünket, hogy ne a sátánnak a szolgái legyünk, mert tévedés azt hinni, hogy az ember lehet szabad, hogy az embernek semmiképpen nincsen ura. Nézzük csak meg, hogy hányszor vagyunk úgy, hogy úgy érezzük, hogy elveszítjük a kontrollt. Úgy is szoktuk mondani, hogy elveszítjük az önuralmunkat. És hányszor előfordul velünk, hogy úgy cselekszünk, olyan szavakat mondunk ki, amelyeket igazából nem szeretnénk. És hányszor kell rádöbbennünk saját korlátainkra, egy-egy betegség és haláleset alkalmával. Hányszor döbbenünk rá krízisek alkalmával, vagy különböző szenvedélyek megkötözöttségében, hogy hiába szeretnénk urak lenni az életünkben. Nem tudunk. Mert körülmények, események, dolgok irányítanak bennünket. Jézus maga volt az, aki szolgált az ember felé, Isten létére. Ő volt az, aki eljött hozzánk, járta az utakat, gyógyított, elviselt megaláztatást és elutasítottságot, vádakat, fáradtságot. Elviselte, hogy nem értették meg, még a legközelebbi hozzátartozói sem, hogy leköpték, hogy keresztre feszítették. Elviselte a verést és a halált. Ez nem egy zsarnok kényúrnak a képe. Ez nem egy olyan Istennek a képe, aki korlátozni akar, aki meg akar kötözni, hanem egy olyan Isten képe, aki szeret, aki közeledik az emberhez. Egy ilyen Istent pedig jó szolgálni. Egy ilyen Istennek jó önként átadni magunkat, szabadságból. Aki pedig ezzel egyszer szembenéz, hogy Isten milyen drága áron vett meg bennünket, hogy mennyit fizetett értünk, az rá kell döbbenjen, és fel kell ismerjen, hogy semmi sincs, amit ne kapott volna. Mi annyira természetesnek vesszük, hogy sok-sok érték vesz bennünket körül. Olyan természetes, hogy ide tudunk jönni az Isten házába, hogy mozognak a tagjaink. Annyira magától értetődő, hogy amikor hazamegyünk, meleg otthonba érkezünk. Hogy vasárnapi ebéd fogad bennünket. Hogy van kabátunk és van ruhánk. Hogy lehet, hogy gondok és problémák, nehézségek vannak az életünkben. De mégis mindezek megadattak nekünk. Hogy jó képességekkel bírunk, hogy tudunk gondolkozni, hogy létre tudunk hozni dolgokat. Ezek egyáltalán nem természetesek. Ezek mind-mind valamennyien ajándékok. Isten ajándékokkal halmoz el bennünket. Azért, hogy szolgáljunk vele. Hogy úgy éljünk, hogy betölthessük a küldetésünket, ami pedig az Isten dicsőítése. A hosszabb ige szakaszban felolvasott példázatban az Úr mindhárom szolgájának bőségesen ad a vagyonából, hogy gazdálkodjanak vele. Az egyik szolgának 5, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1 talentumot ad. Kinek-kinek képességei szerint. Mi általában, akárcsak a harmadik szolga, arra szoktunk tekinteni, hogy a másiknak mennyivel több adatot. Ha pedig önmagunkat tekintünk, akkor arra gondolunk, hogy mi vagyunk azok a bizonyos egytálentumosak. És talán megbarátkozunk a gondolattal, hogy Isten szolgái vagyunk, részei az egy testnek, az egyháznak, a gyülekezetnek, de ahogy másokat tekintünk, egyből egészen kicsinek és jelentéktelennek érezzük magunkat. És egyébként is csinálja más. Olyan, aki jobban rátermett. Vállaljon inkább más kis csoport vezetést, hiszen nekem nincsen akkor a teológiai tudásom, meg talán túl fiatal is vagyok a többiekhez képest. Imádkozzon inkább más hangosan, mert én csak hebegnék, és nem tudom, hogyan kell szépen mondani. Vagy süssön inkább a másik süteményt, mert neki sokkal jobb receptjei vannak, és egyébként is ügyesebb szakács, mint én vagyok. Vállaljon inkább más gyermekisten tiszteletet, hiszen mi a csodát kezdenék én ennyi kisgyermek között, elég volt nekem a sajátom. Vagy miért menjek én a kertbe, amikor mi történik akkor, ha a gaz helyen a virágot fogom kihúzni, mert nem ismerem fel. Mentegetőzünk, félünk, és inkább a helyünkön maradunk sok esetben. Kevésnek tartjuk magunkat. És egészen csendesen elárulom, hogy sokszor mi is, akik itt állunk a szószéken, sokszor mi is ugyanígy küzdünk ezekkel az érzésekkel. Kevésnek érezzük magunkat. Nem vagyunk elég méltóak. De nem vagyunk ilyenkor olyanok, mint az a bizonyos harmadik szolga, aki elásta még azt az egy talentumát is. Engem megrendített a gondolat, amikor a készüléskor idáig elérkeztem. Nem vagyunk mi is ilyenek. Nem lopjuk-e meg ilyenkor a gazdánkat? A gazdánkat, aki méltónak talált bennünket arra, hogy a vagyonából egy részt ránk bízzon. De bizony. Mi pont úgy tudjuk rejtegetni az Isten által ránk bízott kincseket, ásogatjuk a talentumainkat. Talán nem azért, mint ő tette ott egykor, mert félreismerte a gazdáját, hanem talán azért, mert nem vesszük elég komolyan azt, aki ránk bízza ezeket a kincseket. És nem vesszük elég komolyan a ránk bízott vagyonnak, a kincsnek a mértékét sem. Mert folyton arra tekingetünk, hogy bezzeg a másik. Ő neki több van, ő az alkalmasabb. Én olyan kicsi vagyok, és jelentéktelen. A másik hívőknek is áldottabbnak látszik nálam. Pedig testvérek, ha Isten csak egyetlen egy talentumot bízott ránk, ahogy a példázatban a harmadik szolgára, már akkor is mérhetetlenül gazdagok vagyunk. Egyetlen talentum körülbelül 43 kg ezüstsékelmet felelt meg abban az időben, ami a dénárnak a 6000-szerese. Egy dénár pedig egy embernek az egynapi bére. Ha ezt összeszorozzuk, akkor kiderül, hogy egy talentum az körülbelül 19 évnyi bére volt egy egyszerű munkásnak. Elképesztő mennyiségű vagyon. Ha pedig az erős mai árát nézzük, akkor ez nagyjából 70-80 millió forintot jelent. Ha mindezt beszorozzuk 3-mal vagy 5-tel, akkor rá kell döbbennünk, hogy óriási vagyonról van szó. Hatalmas vagyont bízott a gazda szolgáira. És nincs az az Isten, és nincs az a gazda, aki felelőtlenül bízne egy ekkora vagyont az embereire, hogy eltékozolják azt. Ahogy ez a gazda bizalommal tekint a szolgáira, Isten ugyanígy tekint ránk is, szolgái felé, amikor bennünket bíznak feladatokkal, ruház fel képességekkel és ajándékokkal, kit-kit a képességei szerint. Mert ő pontosan tudja, hogy mi mennyit élünk. Olyan Istenünk van, aki ismer bennünket, aki nem véletlenül bennünket egyen-egyenként bíz meg feladatokkal. Mert ezt ő testre szabja. Ő bennünket szólít fel arra, hogy szolgáljuk őt. Mi ilyenkor, ahogy az előbb már beszéltem róla, gyakran vagy megijedünk, vagy esetleg háborogni kezdünk. Háborgunk, hogy a mi képességeink szerint csak ennyit bízott ránk az Isten. Ez nem negatív üzenet. Ez nem arról szól, hogy csak ennyit, és hogy csak ennyi képességünk van. Hanem éppen, hogy örök üzenet van ebben, evangélium. Mert Isten annyit bíz ránk, amennyihez képességünk van. Annyit bíz ránk, amennyire képesek vagyunk, mert ő ismer bennünket, nem többet és nem kevesebbet. Édesanyák tudják, hogy amikor gyorsan elkezd növekedni egy kisgyermek, mennyire oda kell figyelni a ruhákra. Mert bizony-bizony nagyon hamar kinövik a gyerekek, és elkezd a cipő szorítani, a nadrág meg a pulóver meg egyre rövidebb lesz. Kényelmetlenné válik. Kinövi a gyermek. Ugyanakkor, ha megvásároljuk az újat, akkor figyelni kell arra, hogy mégse túl nagyot vegyünk. Mert esetleg elbukik benne, esetleg lötyögni fog rajta, és korlátozni fogja a munkában. Ugyanígy van ezzel Isten is. Ő nem olyan ruhát ad ránk, képies értelemben, amit már kinőttünk, ami itt szorít, ott nyom, és nem is túl nagyot, amely meghaladna a képességeinket. Nem olyat, amiben elvesznénk, amiben esetlenek lennénk. Hanem olyat, ami pontosan ránk van szabva. Olyan feladatok elé állít bennünket. Olyan szolgálatok elé, amelyet nekünk szán. És ezekhez adja a képességeket, a lelki ajándékokat. Ezekhez adja a Szentlélek erejét, amivel be akar bennünket tölteni. Ha ráfigyelünk, ha tőle kérjük az erőt. Az új szövetségben van egy ember. Egy ember, aki újra és újra úgy beszél magáról, mint rabszolgáról. Pedig előkelő családba született, zsidó családba. Nagyszerű neveltetésben részesült. A lehető legelőkelőbb iskolába járt. Farizeus volt, tekintélyes ember. Ráadásul zsidó létére bírja a római polgárjogot születésétől kezdve. Minden volt társadalmi helyzetére tekintve, csak éppen rabszolva nem. Mégis arról beszél újra és újra, hogy ő szolgál, engedelmeskedik, kényszernek veti magát alá, és annak enged. Ő Pálapostól. Pálapostól a Róma-beli gyülekezethez írt levélnek a szerzője, amiből az előbb felolvastam. Ő Isten rabszolgája, aki Krisztusnak engedelmeskedik, és egyedül a Szentlélek kényszerének enged. Pál nem önmagának volt az ura, hanem feltétel nélkül hisz és hűséggel szolgál. Feltételek nélkül, kérdések nélkül engedelmeskedik az Istennek. És emberfeletti módon vállal bebörtönöztetést, megaláztatást, hogy több alkalommal megkövezzék. Ő érte fut, ő érte cselekszik, ő érte vállal akár szenvedést is. És amikor Jeruzsálembe készül, ahol pontosan tudja, hogy szenvedés, talán halál vár rá, akkor így szól az efézusi vénekhez, az ottani presbiterekhez. Én mindezekkel, mármint a szenvedéssel nem gondolok. Sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Megy, engedelmesen, önként, Jézusért szolgaként. Megrendítőek ezek a szavak. Súlyosak, mert van mögöttük tartalom. Pál apostolnak minden szavára, minden sorára, amit csak olvashatunk a Bibliában, az üti rá a bélyegét, hogy hitelesen, hűséges szolgaként cselekszik Jézusért és követi Istenét. Tudunk-e mi így, ennyire megalkuvás nélkül hinni, élni és cselekedni? Isten országában nincsenek olyanok, akikre nem bízatott volna valamilyen feladat. Legfeljebb olyanok, akik nem akarják azt betölteni. Most presbiter választásra készülünk. És néhány perc múlva a presbiter és a gondnok jelöltek itt fognak kint állni az úrasztal előtt. Tudom ezekről az emberekről, hogy Isten előtti komolysággal harcolták meg azt, hogy itt kint állhatnak. Megharcolták, és tudják, hogy kinek szolgálnak. Be akarják teljesíteni azt a szolgálatot, amire Isten hívta el őket. Követni akarják mesterüket, hűséggel. Talán némelyik még nem tudja, hogy hány talentummal bír, hogy milyen kegyelmi ajándékokat kapott. Talán még nem tudja, hogy pontosan mivel is bízza őt meg Isten, hiszen ezt Isten az élet folyamán bontogatja ki. De azt úgy hiszem, hogy valamennyien pontosan tudják, hogy Isten az, aki megbízza őket ezzel a feladattal. És lehetséges, hogy mi vagyunk azok, akik a jövő héten szavazni fogunk. De Isten az, aki megbíz, ő küld, és ő ad áldást és feladatot az embernek. Testvérek, Isten kincseket, feladatokat bíz ránk, valamennyiünkre, és nem csak a presbiterekre, hanem minden egyes gyülekezeti tagra, aki most itt van. Valamennyien együtt vagyunk, egy test, és egy testen belül nincsenek olyan tagok, testrészek, még egy porcika sincs, amelynek ne lenne valamilyen szerepe. Töltsük be ezt a szerepünket. Keressük az alkalmat, hogy rádöbbenhessünk arra, hogy Isten mit bízott ránk. Hogy milyen talentumokat, milyen kegyelmi ajándékokat, képességeket, lehetőségeket ad nekünk az Isten, amivel az ő országát építhetjük. Nincs közöttünk senki, aki túl idős, túl fiatal, tehetetlen, kicsi lenne ahhoz, hogy ne tehetne valamit. Ha mással nem, imádsággal mindenki tud szolgálni. És az imádság az egyik legnehezebb szolgálat. Nehéz szolgálat, mert nagyon sok hit kell hozzá, bizalom és kitartás. Kitartás, hogy hordozzuk a másik embert. Szem kell hozzá, hogy észrevegyem a másik szükségét. Ne becsüljünk le egyetlen egy szolgálatot sem. Ne meneküljünk félelemből, testvérek. Ne nézelessünk másokra, hanem vegyük komolyan, hogy Isten azért hív el bennünket, azért szól hozzánk, mert ő feladatot bíz ránk, szolgálnak tekint bennünket, olyan szolgáknak, aki felé már ő szolgált, aki felé ő már lépett, akiért a mi Urunk, Istenünk, a mi gazdánk már mindent odaadott, még önmagát is. Azért, hogy nekünk életünk lehessen, hogy bűnbocsánatban részesülhessünk, hogy miénk lehessen az örök élet ajándéka, hogy meggazdagítson bennünket. Vegyük komolyan a ránk bízott kincseket. Merjünk sáfárkodni bátran, hogy egy nap, amikor Urunk színe elé fogunk járulni, ugyanazt mondhassa nekünk, mint a példázatbeli gazdag szolgáinak. Jól van, jó és hű szolgál, a kevéssel hű voltál, sokat bízok hát ezután. Menj be, Urad, ünnepi lakomájára. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztalunk és dicsőítünk téged. Köszönjük, hogy te olyan Isten vagy, aki lépsz az ember felé. Hogy te olyan Isten vagy, aki már a bűnesek után, amikor az ember meg akarta bizonyítani, hogy ő a szabad, ő az Úr az élet, ő az Úr az életében, ő a döntéseknek az Ura, a jó és a rossznak a tudója, amikor engedett a sátán csábításának, és elbukott, te léptél felé. Urunk, köszönjük, hogy te keresel bennünket. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy te ilyen Isten vagy, aki nem szégyellél szolgai formát ölteni, eljönni közénk, hogy megmenthess bennünket. Urunk, köszönjük, hogy ilyen gazdánk vagy. Taníts bennünket hűséges, jó szolgának lenni. Segíts nekünk abban, hogy nem másokra tekintessünk, hanem arra, hogy te olyan Isten vagy, aki ismersz bennünket, olyan Isten vagy, aki feladatokat adsz, aki arra szólítasz fel bennünket, hogy sáfárkodjunk. Istenünk, köszönjük mindazokat az ajándékokat, amelyeket bennünk helyeztél. Köszönjük, hogy te be akarsz tölteni bennünket szent lelkeddel. Urunk, köszönjük, hogy valóságosak a kegyelmi ajándékok. Urunk, segíts nekünk, hogy az egész életünk te rólad zenghessen, hogy valóban a te dicsőségedre éljünk, döntéseinkben, hétköznapjainkban, szavainkkal és cselekedeteinkkel. És Istenünk, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg nekünk, amikor könnyebbnek találjuk, hogy a helyünkön maradjunk. Amikor könnyebbnek találjuk, hogy csak meghallgassuk a szabadat, bólogassunk rá, de ne tegyünk semmit. Bocsáss meg nekünk, amikor kicsinek érezzük magunkat, túl fiatalnak vagy túl idősnek, méltatlannak, és elbátortalanodtunk. Indíts bennünket, Urunk! Adj nekünk szemeket, adj nekünk szent bátorságot, hogy merjünk érted cselekedni. Ne engedd, Urunk, hogy meglopjunk téged, hogy elássuk azokat a kincseket, amelyeket ránk bíztál és belénk helyeztél. És Istenünk, most különösképpen szeretnénk imádkozni a presbiteris gondok jelöltekért. Urunk, adj nekünk bölcsességet. Te légy az, aki megmutatod nekünk, hogy kik azok, akiket kiválasztottál ezekre a feladatokra. Vezesd, Urunk, jövő héten a kezünket, amikor szavazni fogunk. És Istenünk, munkáld ki a jelöltekben, hogy hol milyen formában akarod őket használni a gyülekezet életében. Urunk, kérünk téged, hogy áld meg őket. Te légy az, aki felkészíted őket. Istenünk, áld meg bennünket is. Áld meg a kicsinyeket, áld meg a gyermekeket, akik lassan a karácsonyra készülődnek, áld meg az ifjúsági csoport tagjait, akik szintén hétről hétre összegyűlnek. Add, hogy ők is valamennyien megismerjenek téged, mint megváltójukat, hogy te érted élhessenek. És Urunk, könyörgünk azokért, akik még nem ismernek téged. Könyörgünk hozzád azokért, akikért talán senki nem imádkozik, akiket senki nem hordoz te előtted. És Urunk, legyél azokkal, akik most a hidegben kint vannak, akik kint töltik az éjszakát. Legyél, Urunk, azokkal, akik fáznak, akinek az otthonában talán kikapcsolták már a világítást vagy a fűtést, mert nem tudják kifizetni. Urunk, segíts nekik! adj embereket, akik megoldják a problémáikat. Segíts nekik kijönni ezekből a nehéz körülményekből, mert Urunk, te ezek fölött is Úr vagy. És Urunk, könyörgünk azokért, akik gyászolnak, akik elveszítettek valakit, aki fontos volt a számukra. Legyél Urunk a kórházban lévőkkel. Áld meg azokat, akik beteg ágyon fekszenek, akik testileg, lelkileg sérültek, betegek, nyomorultak. És Urunk, könyörgünk azokért, akik valamilyen szenvedély megkötözöttségében élnek. Urunk, adj nekik szabadulást, segíts rajtuk, legyél velük, legyél te a gyógyítójuk. Úr Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk, aki így tettottál bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek. Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akok között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek. Amen.